tudom, kinek a képe volt.
Súlyos csend ereszkedett közénk. Szent arkangyal atya idegesen izgett, mozgott mellettem, alig, hanem egyetlen szót sem értett németül. Szóval Rangonban ismét találkoztak, törte meg a csendet. Felszálltak a hajóra, a kapitány és a legénység, nem fogadta valami szívélyesen magukat.
Két napig a fedélzete maradtunk, mondta panaszosan. A kapitány azt állította, hogy nincs szabad kabinja, pedig megfizettük az árát. Első éjszaka a tengerészek meg akartak erőszakolni.
Micsoda?
Előre mentem a hajó orrába, hogy egyedül maradhassak egy kis időre, amikor rám támadtak.
Úgy ért, hogy többen voltak?
Legalább öten. Hátra csavarták a kezem, és valamelyikük egy kést, vagy valami éles szerszámot szorított a torkomhoz, azt suttogta, hogy ha megmozdulok, megöl. Úgyis elege van a hozzám hasonló disznókból.
A kapitány?
Őszintén szóval nem láttam. Lehet, hogy ott volt a többiek között. Tudja, akkora volt a köd, hogy az orráig sem láthatott az ember, de érezte őket.
Érezte?
Fel voltak töltve pálinkával. Messziről büzlöttek, mint egy trágyadomb.
Ezután?
Gondolhatja, hogy kétségbe voltam esve. Ahogy megmozdultam, éreztem, hogy az a kés azonnal beleszalad a nyakamba. Kiáltani sem mertem, és arra gondoltam, hogy biztosan megölnek és bedobnak a folyóba. A krokodilok meg, szóval nyomom sem marad. Szerencsére az utolsó pillanatban, amikor már a leplemet tépték, jött valaki és kiszedett karmaik közül. Éppen úgy, mint a filmekben. A leges legutolsó pillanatban ütött szét közöttük.
Kicsoda?
Nem tudom. Mindenesetre furcsa volt, már amennyit egyáltalán láttam belőle. Tudom, nem szép, amit mondok, főleg azok után, hogy megmentett, de mintha nem lett volna egészen normális.
Nem normális?
Hát, hogy is mondjam csak. Nagy darab, fekete férfi, olyasféle öltözékben, mint a rockerek. Szögekkel kivert öv, csizma, bőrzeke, mi egymás. És amíg, szóval táncolt, tánclépéseket tett, és szóval röhögött.
Én is majdnem elröhögtem magam.
Szétcsapott közöttük, esküszöm, nem is voltam egészen magamnál. Ahelyett, hogy megköszöntem volna neki, amit tett, megfordultam, és visszafutottam a hajó végébe a többiekhez.
Eszerint, tértem vissza a lényegre, a nyakához szorítottak egy kést. Lehetséges, hogy nem is kés volt, hanem mondjuk borotva.
Bármi lehetett, ami fémből készült, és nagyon éles volt.
Értem. Még egy utolsó kérdést, ha megengedi. Hogy veszítette szem elől Jensent? Arra gondolok, amikor megölték. Megremegett a válla, de erőt vett magán.
Ó, azért, hát nem voltunk együtt sülve, főve. Bár borzalmas nagy volt a pára, mégis, szóval néha nem is jött olyan rosszul. Tudja, a meditációhoz. Naponta többször is el kell merülnünk a gondolatainkban, hogy közelebb jussunk a világlélekhez. Csak így tudunk majd valamikor feloldódni benne. Egy olyan kicsi hajón pedig, mint a paradicsommadár, nagyon nehéz nyugalmas helyet találni. A kapitány nem adott kabint, ezért amikor besűrűsödött a pára, mindenki keresett magának egy csendes zugot a meditációhoz.
Megpróbáltam én is meditálni. Hiába erőködtem, azonban nem ment. Nyilván nekem is el kellett volna vonulnom a világ zajától egy félreeső, csöndes helyre, oda, ahol még egy borotvás gyilkos sem akad nyomomra. Töprengtem. Aztán úgy határoztam, hogy sok terápiát alkalmazok. Lássuk, mire megyünk vele. Felálltam, mire Szent Arkangyal is felpattant ültéből. Megtennék azt a szívességet, hogy lejönnek velem a partra. Mutatni szeretnék valamit. A Krisna hívek összenéztek, csak a kékszemű kopasz lány nem vette le rólam a szemét.
Megtalálta? Őt?
Remegett a hangja, mint a kocsonya. Megtaláltam. Hagytam, hogy Santar Kangeri vegye át a vezetést. Hátra maradtam, és megvártam, amíg a másik, kövérkés lány is átküzdi magát a bokrokon. Rámosolyogtam, és könyökénél fogva átsegítettem az utolsó akadályon. Alig ha lehetett hozzászokva az ilyesfajta viselkedéshez, mert még a nyaka is elpirult, amikor megköszönte. Egészen addig udvariaskodtam, amíg a többiek a partra nem értek. Ekkor, mintha csak a kíváncsiság hajtana, Mutató ujjammal megérintettem a fejét. Ne haragudjon. Nem érzett lelki fájdalmat, amikor... És mutattam az ujjaimmal, ahogy ollóval levágják valakinek a haját. Elmosolyodott és megrázta a fejét. Ugyan, dehogy, sőt, örültem, hogy a régi életemmel együtt a hajamat is elhagytam. Higgy el, egyáltalán nem hiányzik. És ha arra gondol, tette hozzá zavarta mosolyogva, hogy az emberek számára egy nő elveszíti vonzását, ha nincs haja, hát mi nem törődünk az ilyesmivel. A lélek szépségét nem pótolja, a test szépsége. Ha akarja, egyszer részletesen is elmondom magának, hogy mit tanít erről a guru. Tudja, az úgy van, természetesen vágtam gyorsan közbe, mindig érdekelt, hogy maguk, akik elvonulnak a, vagy is mondjam csak, a világ zajától, hogy tudnak ilyen már, megbocsásson, tükörkopaszok lenni. Például a dzsungelban, ahol nincs fodrász, meg kell hagyni, jól adtam a hülyét. Akkor át kacagott, hogy a vízpartiak megkövülve és megbotránkozva fordultak hátra. A lány lenyelt a nevetését. Kegyes Krisna, én nevetgélek, egy testvérünk pedig halott. Kegyes Krisna. Mielőtt még egészen átadta volna magát Krisnának, újra csak visszatértem a hajához. Tehát, hogy vágják a hajukat a dzsungelben? Vékony, sepphelyes arcú társa türelmetlenül szinte már-már fenyegető arccal fixírozott bennünket. A lány összerántotta a leplét és indulni akart, amikor rájött, hogy még nem válaszolt a kérdésemre. Megtorpant és habozva visszafordult. Biztos voltam benne, hogy hajdan volt családjában arra nevelték, ha egy felnőtt kérdez tőle valamit, minden körülmények között válaszolnia kell rá.
Hát, minden héten egyszer, esetleg gyakrabban is.
Mindenki a magáét?
Ugyan, dehogy. Hiszen hátul nem lehet, a tincset nem.
Kényszeredetten nézett a szemembe, nem értett, hogy mi a fenét akarhatok tőle ezzel a gyerekes kérdezősködéssel. Én azonban nem tágítottam. Kivágja például magáét?
Az enyémet? Hát, Szukavati testvér.
Magamtól is kitaláltam, hogy Szukavati nem lehet más, mint a sepphelyes arcú férfi. Mivel? Szukavati intett, a lány pedig úgy döntött, hogy véget vet a kérdez feleleknek. Nem törődve vele, hogy követem-e, elindult a többiek felé. Fél útról azért visszafordult, és megsimogatta a tincset a fején.
Borotvával, mondta nyugodtan, és ha érdekli, éppen úgy bepamacsoljuk a fejünket, mint Rotterdamban a fodrász.
A Krisna hívők elsősorban Szukavati testvér éles szemekkel követték minden mozdulatomat, szent arkangyal bambán bámult maga elé, de már nem dőltem be neki. Tudtam, hogy feszülten figyel, és ha szükség lenne rá, egészen biztosan a segítségemre sietne. Szukavati testvér nem jött túlságosan közel hozzám, de még így is el tudott volna érni, ha nagyon nyújtózkodik. Mit akar tőle?
Semmit,
mondtam az igazságnak megfelelően. Csak arra voltam kíváncsi, mivel borotválják a fejüket. Most már elégedett?
Mondjuk, láthattam a borotváját?
Elveszítettem.
Igen.
A csomagommal együtt. Még az éjszaka. Udvariasan a nádás felé intettem.
Jöjjenek velem, kérem.
Belegázoltunk a vízbe, és néhány lépés után elértük a vigasztalanul lebegő hullát. Meghökkentek, amikor meglátták, de nem annyira, amennyire elvártam volna tőlük. Kivétel csak Dandin testvér hajdani barátnője volt, aki hangosan felnyűszített, és daszkarjába kapaszkolt. Segíteni neki vinni a partra? Kérdeztem. Santar Kangeli felén villantott a tekintet, és azt olvastam ki belőle, hogy mélységesen helyteleníti az eljárásomat. Ez egyszer azonban nem lehettem tekintettel semmire. Az elmúlt 24 óra alatt többször is lesújtott a gyilkos. Ha nem akarjuk, hogy újra akcióba lépjen, el kell kapnunk, mielőtt még magunk is belemerülnénk a nirvánába. A Krisna hívők körülvették a holttestet. Én pedig diszkréten hátra húzottam. A kékszemű lány visított fel először.
Jaj, úristen, ez nem ő, ez nem Dandin, úristen Das, ez egy nő.
Megfordult. Aztán olyasmi történt, amire nem számítottam. Ott hagyta békésen ringatozó holttestet, és nekem ugrott. Körmét az arcomba akarta vágni, utolsó pillanatban sikerült csak elkapnom a fejen.
Maga,
Maga szörnyeteg, sikoltozta, miközben ott vergődött a kezeim között. Maga, sátán, mit akar velünk, gyilkos? Meg akar ölni bennünket maga és az átkozott kapitány, szörnyetegek?
Elfulladt a hangja, elhagyta az ereje. Úgy lógott a karomon, mint egy ruhatárból kivett téli kabát.
A másik három ügyet sem vetett hisztériázására. Santer Kangarival az élen megfogták a holttestet, és kivitték a szárazra. Kénytelen voltam én is átnyalábolni a lányt, kicipelni a partra, s leültetni a fűre. A nap békésen ragyogott a fejünk felett. Alig lehetett több 50 foknál. A Krisna hívők hanyat fektették a halottat. A sebhelyes fickó virágot szakított, és a lány összekulcsolt kezébe tette. Olyan megható és egyszeres, mint lehangoló volt a látvány, hogy még Szent Arkangyal is elfelejtett keresztet vetni. Mivel a kékszemű lány még mindig használhatatlannak látszott, kénytelen voltam Dasz testvért előre venni.
Nos, sosem láttam, s a többieket sem. Punában nem volt az biztos, megismerném.
A hajón sem látták?
Nem.
Hogyan lehetséges ez?
Magát sem láttuk. Két napig ki sem mozdultam a kabinomból. Hát, ha ő sem.
Kétlem, éppen maguk mondták, hogy a kapitány nem adott kabint a
magunk fajtának, segített ki. Neki is elvágták a torkát, akárcsak Jensenét. Nem gondolják, hogy ez jelent valamit?
Üres, kifejezéstelen tekintettel néztek rám. Ha nem vettem volna részt már jó néhány elátkozott ügy kibogozásában, és nem lettek volna olyan keserű tapasztalataim az emberi nézéseket illetően, esküdni mertem volna rá, hogy nem tudnak semmit. Én azonban mégsem hittem nekik. Nem hihettem, amíg meg nem találom a gyilkost. Amikor magunkra hagytak az atyával, a halott fölé hajoltam, és alaposan végigvizsgáltam. Éppen a sebnél tartottam, amikor nem messze tőlünk revolver lövés csattant. Éreztem, hogy fekete karikák szállnak a szemem elé, mintha engem találtak volna el. Szent Arkangyal rémülten bámult a bokrokra.
Hallotta, ez...
Kihúztam a stukkert a zsebemből, és a bokrokra fogtam. Jöjjön ide, atya! Mint a hipnózisba cselekedne, mellém lépett, és képtelen volt a szemét levenni a pisztolyomról. Én tulajdonképpen nyúljon a leple alá. Úgy ugrott hátra, mint a kígyót dobtam volna feléje.
Maga megőrült.
Nem tehettem mást, ráfogtam a fegyvert. Tegye, amit mondok! Kiszaladt a vér az arcából, hogy a halott lány fölé hajolt. Én sem éreztem magam valami jól, hiszen szebb látvány is akadt, mint egy vízből kihúzott, átvágott nyakú hulla, ráadásul trópusi hőségben.
Mit kíván, Lawrence?
Kénytelen vagyok kijelenteni. Nézze meg, van-e alsóruhája a lepel alatt?
Nem,
kérem, meg kell tennie, atyám. Nagyot sóhajtott, összeszedte magát, és benyúlt a halott leple alá. Amíg ott kotorászott, kihúztam zsebemből a bicskámat, s kipattintottam a pengéjét.
Van!
Micsoda?
Izé fehér neműje.
Bugyia?
Kérem, Mr. Lawrence, alig, ha nem az.
Vegy el a késem. Tapogassa végig a gumiját. Ha valami keményet talál a gumi alatt, vágja ki a pengével. Elvette a kést, én pedig a bokrokat fürkésztem. A levelek mozogtak, aztán nem messze tőlünk, másodszor is elsütötte valaki a pisztolyát.
Megvan?
Igen.
Ki tudja vágni?
Mr. Lawrence, én...
Ne várja meg, amíg megölnek bennünket!
Megrecsent egy ága hátam mögött, de nem mertem arra felé fordítani a fejem. Aztán kiáltozást hallottam, és mint a felénk igyekezett volna valaki nem törődve a lába alá kerülő páfrányokkal, bokrokkal.
Megvan?
Jöjjön ide, és fogja meg a stukkert. Tud lőni?
Borneón a katolikus egylet lövészklubját vezettem.
Ha valami gyanúsat észlel, húzza meg a ravaszt, adja ide. Elvette a stukkert, és kezembe nyomta a kis műanyaglapot. Elég volt futólag rápillantanom, hogy megállapítsam a svéd rendőrség azonosítási plakettjét tartom a kezemben. Zsebre vágtam, aztán elvettem Szent Arkangyaltól a pisztolyt. Éppen abban a pillanatban, amikor a bokrok közül az afrofrizurás doktornő repült a tisztásra. Térdre esett előttem, és úgy nyújtotta felém a kezét, mint bibliai képeken a tékozló fiú megtérvén az atyai házhoz. Első pillantásommal a fegyverét kerestem, de nem volt a kezében. Hón alá nyúltam, és felsegítettem. Maga lőtt? Lihegett, és a vállamra dőlt.
Én...
Hol a fegyvere? Eldobtam. Hogy eldobtam? Mert menekültem, és nem maradt bele töltény.